Katona Csaba történész fogadta el a meghívásunkat. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szervusztok,
jó reggelt kívánok!
Hát beszélgessünk egy kollégáról, hadd beszéljek magasról. Deák Ferenc írt egy cikket, mekkora hatása lett minden zsurnalisztának ez az álma, hogy rendszert változtat a cikkével.
Pont ezt akartam mondani, hogy vagy a középiskolai történelemkönyvekből tudjuk azt a minimumot, ugye, hogy a kiegyezés gyújtó pontjába került Deák Ferenc húsvéti cikke, de a másik meg ugye egy sajtótörténeti mérföldkő is, ugye, hiszen publicisztika ekkora hatással nem tudok még egyet most így hirtelen fejből, hogy bírt volna. Úgyhogy ezt a kettősséget mindjárt meg is magyarázzuk, hogy ez hogy volt, mint volt, hogy
mert
született.
Hogy 1865. április 16-án Pesti Napló megjelent egy cikk.
Ez a
szerzője ismeretlen volt, mert hogy
akkor,
nem írta
amikor megjelent, így van.
Nagyjából mindenki tudta ki a szerzője egy év iránt, tehát ez ma talán média hacknek mondanák bizonyos értelemben. Egyébként ne zárjuk ki, de ma a lehetséges, hogy pont a Millás reggeliből adná le a szövegét, nem pedig elsőtől föltenni a Facebookra. Na de ez mindegy. Igyekszem.
De mondjuk a Kántor vitatkozna, hogy biztos, hogy ismeretlen szerzőtől, nem?
És szerinte, hogy lenne ez?
Nézzük meg ennek az egésznek a hátterét, mert ez viszont valóban a magyar történelem talán legnagyobb formátum, legnagyobb hatású cikke volt. Nyilván kontextusba kell helyezni, tehát ne úgy képzeljük el a dolgot, hogy megjelent egy cikk és megfordult a világ, de ez a cikk nagy mértékben járul hozzá ahhoz, hogy létrejött 1867-ben a kiegyezés. Hogyan jutunk el ide, miért pont név nélkül jelent meg, miért tudták, hogy Deák?
Történelemkönyvekben Bach korszakból jutottunk el ide. Nem, soha nekünk Ebura, Fakó, nem királyunk. Tudom, hogy ez más korszak, nem akarok ebbe az irányba elmenni, de hogy engem az érdekelt, mikor ugye beszéltünk, vagy leveleztünk erről a dologról, az időzítés.
Az nem volt.
Mert hogyha lehet, hogyha egy évvel korábban írja, akkor még korán van, ha egy évvel később, akkor meg már később.
Ő konkrétan reflektált valamire, ezért ekkor volt az időpont, ám de tökéletesen választott. Az Ebura Fakóról meg talán csak annyit, hogy egyszer olvastam egy indián regény fordítása, vagy azt találtam mondani valamelyik törzs főnöke, hogy mondd meg Washingtonban a nagy fehér atyának, hogy Ebura Fakó. És ez annyira szép volt így. Ez a fordulat. Hogy... De ennyire művelt indián főnök valószínűleg nem létezett.
Igen.
Kurucos hangulata. Na, visszatérve a lényegre, a következő helyzet, hogy kezdjük magával a cikkel. Tehát 1865. április 16-án jelent meg. Nagyon fontos azt látni, hogy ez egy válaszcikk. Tehát ennek az előzménye egy szűk egy héttel korábban megjelent írás, a Botschafter című a centralistákhoz közel álló labban. Ez az írás pedig azt feszegette, hogy a magyarokban van egy úgynevezett elkülönzési vágy, a németül nagyon szépen mondták Sonderzug, aminek a lényege, hogy oktalanul, konokmódon, csökönyösen mindig távolságot tartanak a birodalmi összérdektől, aminek nincs igazán racionális oka, hanem ez csak egy ilyen belülről jövő késztetés, ezáltal gátját képezik annak, hogy a birodalom és az összérdek érvényesülni tudjon, és ez súlyos hibája a magyaroknak.
Ezt kiegyezte, ezt a cikket, ezt lehet tudni, vagy ez is névtelen volt, névtelen üzengettek egymást.
Egyértelműen a Schmerling féle álláspontot tükrözte. Aha. Ugye ennek nagyon fontos, hol jelent meg a Botschafterben. Tehát gyakorlatilag az egésznek a lényege az volt, hogy egy erős üzenet legyen a magyarok felé. Viszont erre jött egy ugyancsak névtelen válaszcikk, Deák Ferenctől, és ez volt a húsvéti cikk. Ugye maga a húsvéti cikk az mire mutatott rá? Na, arra mutatott rá, hogy nem arról van szó, hogy a magyarok csökönyösen meg konokon ragaszkodnak valamiféle mondva csinált önállósághoz, hanem arról, hogy igenis hajlandóak a birodalmi összérdeket figyelembe venni, és hajlandóak arra, hogy azt szolgálják, mert hiszen nekik is érdekük, tehát ez egy win-win szituáció, ha a nagy egész, meg annak az egy része meg tudja találni azt a közös hangot, ami mindenkinek az érdekét szolgálja, de nem hajlandó a jogairól lemondani Magyarország legfeljebb a szükséges minimum erejéig, mi a szükséges minimum, az, ami a közös ügyeket szolgálja. És mivel korábban többször történt arra kísérlet, hogy hát a másik fél részéről csorbítsák ezeket a jogokat, természetesen ezt a jogfeladást a magyarok nem támogatják. Idézem a cikket, mert Deák Profin fogalmazott, aha, és mindjárt mondom, hogy milyennek az egésznek a lényege, amit ő megírt. Tehát valamely komoly megfontolás után kötött kapcsolatnak megszakasztására egy egész nemzetnél csak a legnagyobb fokra emelkedett közelégületlenség szülhet vágyat és törekvést, és még ez is csak akkor, ha a dolog jobbra fordításának minden reménye elveszett. A múlt időkben nem egy osztrák állam férfiú tanácsa és befolyása által, melyet a fejedelemre hatott, akarva vagy nem akarva elkövetett mindent, hogy a nemzetben így vágy támadjon. Több szomorú korszakot lehetne idéznünk erészben a magyar történelemből, bizonságául annak, hogy az elégületlenségnek és a bizalom megrendítésének nem a magyar nemzet volt az oka. És midőn évek hosszú során keresztül a magyar alkotmány ellen intézett megtámadások egymást érték, midőn azoknak természetes következése a fokonként növekvő keserűség már-már tetőpontját érte, mi volt az, mi a bajt megorvosolta, a felizgatott kedélyeket megnyugtatta, s a megrendített bizalmat ismét helyreállította? Talán az osztrák államférfiak változtatták meg nézeteiket, s a tapasztaláson okulva jobb tanácsot adtak a fejedelmeknek? Nem. Ez nem történt, vagy legalábbis a történet bizonyítása szerint ritkán történt, mindig a fejedelmek voltak azok, akik mélyebb belátással és szigorúbb lelkiismeretességgel a magyar alkotmány ellen intézett rendeleteket visszavették, a sértett törvényeket helyreállították, s a nemzet bizalmát és reményét ismét felélesztették. Na mi ennek az üzenetek a lényege? Jó király, rossz tanácsadók. Deák igazi profi volt ilyen tekintetben is. Ez az egész arról szól, hogy megüzente Ferenc Józsefnek, hogy kiegyezünk veled, te vagy a jó fejedelem, te vagy az, aki nekünk megadhatod azt, amire vágyunk. Hát a politikusait meg bizonyos dolgokat rosszul csináltak. Ha valaki nagyon érteni akarja ezt a cikket, egyértelmű üzenet volt, hogy Anton von Schmerlingre nincs szükség. Mert hogy ő az osztrák államférfi a jelenben, akiről az elődeiről beszélt, tehát az uralkodóhoz fordul Deák, hogy lesz szíves orvosolni ezeket a sérelmeket.
Egyébként ugye Deák az első független magyar kormány tagja volt.
A minisztere volt, így van.
A minisztere volt. Na most innen idáig azért neki se lehetett egyszerű eljutni. Nyilván a bakkorszak pongása azért ehhez hozzásegítette, mert ott egy patthelyzet állt elő, ami meg sehova, igazából sehova nem vezetett,
meg sem. Hát valamit lépni kellett, ugye ne felejtsük el, hogy 48-ban a forradalom célkitűzései között nem szerepelt az uralkodó háztól való elszakadás. Ez majd a forradalom hevületében és radikalizálódásával 1849 tavaszára jön el, ugye a függetlenségi nyilatkozattal.
Ezt egyébként Kossuth nagy hibájának tartották. Ismerni, hogy Deák mit szólt a trónfosztáshoz?
Hát ő már akkor ebben nem volt benne. Aha. Tehát úgy kell elképzelni a forradalmat, mint amikor van egy hagyma, és hogy radikalizálódik a helyzet, így válnak le a hagymahéjak, és egyre kisebb, ám de roppant kemény mag marad meg, aki a forradalomnak a híve.
Lásd, jakobinusok.
Igen, tehát ugye úgy kell elképzelni a dolgot, hogy ponton túl, például ez a véres, fegyveres erőszak, ez vállalhatatlanná vált emberek számára, ilyen volt Ötvös József vagy Deák Ferenc. Ők akkor kiszálltak, és azt mondták, hogy ezt nem. Nem véletlenül, hogy őket nem érte semmi bántalom 49 után, és megmaradt a tekintélyük. Ötvös elmenekül Münchenbe, de ha hamarosan hazajön, és semmi probléma nincs vele, hát Deákot sem éri semmi bántalom, ez közismert. És nem azért, mert áruló vagy bármi lett volna, hanem egyszerűen nem vett részt azokban az eseményekben, amik már nagyon radikálisá tették a forradalmat. Egyébként és a szabadságharcot. Visszavonult teljes mértékig, és ebből a visszavonultságból időnként, amikor úgy érzi, hogy eljött az idő, akkor hallatja a hangját. Na ilyen például ez a húsvéti cikk is, de azért ne felejtsük el, hogy Deák már ott van 61-ben is, ugye az először összehívott országgyűlésben 48-49 után. Ugye ez az az országgyűlés, ahol van a határozati párt, ezt vezeti ugye Teleki László, aminek a lényege, hogy 1848-49-et a minimumnak tekintjük, és azért határozati párt, mert határozottban tudatjuk ezt az uralkodóval, nem ismerjük el az ő uralkodásának a jogosságát. És akkor van a felirati párt, ezt vezeti Deák, ugye a felirati párt feliratot intéz az uralkodóhoz, tehát tisztelettel beszél hozzá, uralkodónak tekinti, dacára, hogy jogilag bele lehet kötni, mert nem koronázták meg Ferenc Józsefet, ezt ne felejtsük el. Ugyanakkor azonban ők 1849-et a maximumnak tekintik, amiből hasonlóan, mint hogy a húsvéti cikk is írja, engedhetünk, mert a kompromisszumok visznek előre. Tehát Deákban mindig is megvolt ez a fajta
hajlandóság. Kitette az első lépést a kiegyezés felé?
Ez kölcsönös volt. Tehát a következő
de
a helyzet...
De olyan nincs, hát valakinek kezdeni
kell. Nem. A következőképpen le kell látni a dolgot. 1848-49 után jött egy rövid, de véres megtorlás. Ismert, hogy kivégezték Batthyány Lajost, a haladi tábornokokat, de nagyon hamar ezeknek a brutális megtorlásoknak a hívei, azok kikerülnek a politikai élvonalából. Férisztus Schwarzenberg herceg miniszterelnök, aki az egyik fővezére ennek az egésznek, ő meghal. Tehát ezzel kiesik az egyik legfontosabb politikai bástyája, a legfontosabb cölöpe az ilyenfajta radikális politizálásnak. Hajnaut félre rakják. És innentől kezdve a bécsi udvarban gyakorlatilag az 50-es évek elejétől egy jóval mérsékeltebb politikai szárny, az már elkezd tapogatózni a magyar politika felé.
Na de Ferenc Jóska az Ferenc?
Ferenc Jóska
adott engedélyt a megtorlásra. Akkor a Deáknak a lelki fejlődését veszük, akkor egy kicsit vegyük górcső alá Ferenc Józsefét is, mert ő eljut Arattól megint csak a kiegyezésig, az se egy könnyű és
Ferenc József nem volt egy bonyolult lélek, ő 48-49-et, illetve a megtorlást éppen úgy történelmi szükségszerűségnek tekintette egy adott helyzetben, mint a kiegyezést. Tehát ilyen célracionálisan állt hozzá, nem volt egy szárnyaló reformer, ezt tegyük rögtön hozzá, és vélhetően soha, de soha nem tekintett úgy 49 őszén történtekre, hogy ezt megbánta volna. Egyszerűen úgy volt vele, hogy akkor ezt kellett tenni, most pedig ezt kell tenni. Ez egy picit haj az egyébként a deákféle hozzáállása, hiszen nézzük meg, hogy mit jelent a kiegyezés igazából. Ugye van egy nagyon súlyos morális teher, nevezetesen az, hogy borzalmas dolgok történtek 49 őszén, a kivégzések, a megtorlások, és még azért volt néhány másik is, tehát nem csak Arad, meg ugye a Batthyány kivégzése. Ugyanakkor azonban, ha úgy tekintjük ezt a meg nem történté, nem tehető, borzalmas eseménysort, hogy morális alap, és soha nem egyezünk ki a másik fél képviselőivel, akkor gyakorlatilag a jövőt csapdába ejtette a múlt. Hiszen az ország érdekét igenis azt szolgálja, hogy kiegyezzünk, következésképpen a jövő nemzedék életét nem áldozhatjuk föl a megváltoztatatlan múltnak az oltárán. Ez viszont óriási morális tehertétel, mert ez azt jelenti, hogy az akkori döntéshozók egyszerűen fogalmazó gyilkosok egy részének kezet kell nyújtani.
Mit szólt ez a közvélemény? Magához, mert nyilván egy cikk akkor talál telibe, hogyha a közvélemény, mert ha most azt mondja a magyar közvélemény, hogy megjelenik ez a húsvéti cikk, menjetek tippán valahova, hát ezek nyírták ki Batthyány Lajost, hát ezek akaszgatták fel az aradi tábornokokat, akkor megint csak nem talált célba Deáknak ez a belefáradtunk társadalmi szinten a bakkorszakba?
Bele, mindenki belefáradt, a birodalom is belefáradt, mi is belefáradtunk. Talán Mikszáth fogalmazott úgy, hogy tökéletesen eltalálta a magyar nemzet többségének az akaratát Deáknak a cikke, hiszen nem lehet egy folyamatos befeszültségben élni, senkinek se szolgálja igazából az érdekét. Tehát megint mondom, borzalmas a morális teher, hogy kikkel kell kiegyezni, de nem lehet egyfolytában úgy élni, hogy a birodalom is ránk van feszülve, mi is rá vagyunk feszülve a birodalomra, miközben nyilvánvaló, hogy hiba volt 49 őszén ez a véres megtorlás, el se lehet volna szabad odáig jutni, de valahogy ezen túl kell lendülni. Mindig volt, aki képtelen volt elfogadni ezt a kiegyezést egyébként, hiszen nincs egységes nemzeti közvélemény, bármennyire szeretnénk. De a nagy többség azt képviselte, amit Deák. És ne felejtsük el, hogy a birodalom oldaláról pedig mi volt a helyzet. Egyrészt nyilván nem lehet hosszú távon úgy kormányozni egy birodalmat, hogy a birodalom egyik része az folyamatos elégedetlenségben van. Ezt valahogy meg kell oldani. A másik dolog pedig az, hogy azért a külpolitika is rákényszerítette arra az osztrákokat, hogy nyissanak felénk, hiszen 1859 Solferino, Lombardiát ugye elveszítik, és aztán már a húsvéti cikk után, de 1866-ban ott van a königgrécsi csata, amikor is egyértelmű válik, hogy a kis német egység valósul meg, nem pedig a nagy német. Tehát szükség van arra, hogy konszolidálják a birodalom belső állapotát. Erre már 61-ben is kísérlet történik, más kérdés, hogy augusztus 22-én azon a nyáron eredmény nélkül oszlik fel az országgyűlés. De már akkor minden abba az irányba megy, hogy előbb-utóbb valahogy megegyezünk, mert a józan ész egyszerűen nem tud más lehetőséget kínálni. Kossuth írhatja a Kasszandra levelét aztán majd Torinóból, de egy dolgot ne felejtsünk el. Kossuth Lajos elment Torinóba, aztán kibicelt. Deák és a társai fölvállalták annak az írtózatos erő súlyú felelősségét, hogy megpróbálnak valamilyen érdemi módon beavatkozni a történésekbe. A másik, hogy Kossuth ugyan megírta, hogy na, mi lesz, hogyha megkötitek a kiegyezést, de alternatívát ő se kínált. Miért nem? Mert nem volt. Tehát adott helyzetben ennél jobbat valószínűleg nem lehetett kihozni. Fogalmam nincs. De egy biztos, ő beleállt abba, hogy ő a szabadság lankadatlan híve, a rendíthetetlen forradalmár. Nekem sokszor úgy tűnik, hogy elfeledkezett arról, hogy a forradalom és a szabadságharc az nem cél, hanem eszköz volt egy súlyos helyzetben, hiszen ne felejtsük el, hogy a kiegyezés mit adott meg. 48-49 majdnem összes törekvését hangsúlyozom, majdnem. Sőt, hogyha őszinték akarunk lenni, az a időszak, ami Bach korszakként tanítottak nekünk, nem ok nélkül, mint Alexander Bach nevével lehet ezt fémjelezni, az nem reakciós korszak volt, hanem a reformkor és 48-49 számos törekvését a győztes hatalom megvalósította. Például a modern törvénykönyvet, a nemesség eltörlését, a jobbágyság eltörlését, tehát számos olyan dolgot, ami ugye cél volt.
Nem szoktuk ezt emlegetni,
hát nagyon
ezt
nem. Említett
korszak kapcsán.
Nagyon nem, de pedig ez hozzátartozik, és ugye ez mutatja azt, hogy volt egy fordulat az udvaron belül is. És Ferenc József pedig nagyon fiatal uralkodóként azért nem tette azt meg, hogy rászólt bármelyik vezető politikusára, aki tanácsokkal látta, hogy már pedig ezt nem. Volt benne konokság, nem is kevés, de azért még egy nagyon fiatal emberről beszélünk. És amikor elindulunk ebbe az irányba, ugye a kiegyezés megkössük, akkor emögött már megvannak ezek a dolgok. Ugye 61-ben előbb sor kerül az októberi diploma elfogadtatásának kísérletére, ez nem jön össze. Ez ugye egy centralizált alkotmány keretében bevonta volna Magyarországot is a birodalmi gyűlések keretébe. Nem fogadtuk el, jött a februári pátens, azért sokkal szigorúbb, sokkal mondjuk úgy centralizáltabb megközelítést, ezt végképp nem fogadtuk el. De hogy valamilyen megoldásra szükség van, ez nyilvánvaló volt. És akkor Deák megjelentette ezt a cikket. És miről szól ez a cikk? Igazából újdonság nincs benne. Tehát például August Antal, Liszt Ferenc közeli barátja, egyébként egy mérhetetlenül reakciós, udvarhű politikus, rendszeresen tárgyal Deákkal, és Deák, mint Deák Ferenc, tehát mint kikezdhetetlen tekintélyű vezető, mert ő pozíciót nem visel, újra és újra jelzi, hogy igen, meg tudunk egyezni, csak azt értsétek meg, hogy a jogainkhoz ragaszkodunk, és abból annyit engedünk, amennyi a birodalom minimum érdeke megkövetel. Ennél többet nem. És akkor ezért win-win situ, mindenki jól jár. De ennyire tömören, ennyire szépen összefogva még senki nem fogalmazta meg, mint itt Deák. Tehát tulajdonképpen ez egy transzparens és teljesen egyértelmű üzenet volt, hogy egy minimális rugalmassággal nagyon hamar meg tudunk egyezni.
Át is ment az üzenet.
Át is ment az üzenet, hiszen 65-ben összegyűlt az országgyűlés, és akkor megint idézném a húsvéti cikket, hogy milyen fontos dolog ez, ez pedig következő. Felsorolja Deák, hogy hányszor fordult elő, hogy az osztrákok oldalán, tehát akkor még nem osztrákok, 1800-as évek legeleje előtt, de lényeg az, hogy hányszor volt, hogy egymás mellett harcoltunk, ugye az oszmán birodalom fenyegetésében és így tovább, és a és leírja, hogy de azért a Magyar Királyság is jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy sikeres legyen a bécsi udvar, és a következőt írja. Nem azért említjük ezeket, mint hogy dicsekedni akarnánk, mert hiszen csak kötelességét teljesítette a nemzet, amit tett, önjavájért is tette, és éppen úgy védték Magyarországot a lajtán túli országok seregei hosszú évek során keresztül, tehát ugye oda-vissza. Csak azért szólunk ezekről, hogy a történelemben is bebizonyítsuk, miszerint alkotmányos önállásunk mellett sem vesztett miattunk és általunk a birodalom biztossága. Mi nem akarjuk ezen alkotmányos önállást feláldozni csupán azért, mert a lajtán túli népek új alkotmányának egyes pontjai másképp hangzanak, és most jön a lényeg, de készek leszünk mindenkor törvényszabta úton saját törvényeinket a birodalom szilárd fennállhatásának biztosságával összhangzásba hozni, és a lajtán túli országok szabadságának és alkotmányos kifejlődésének útjában állani soha nem fogunk. Tehát összhangzatba hozni, és ez a deáki kompromisszumnak a lényege, hogy mindig tárgyalásos úton jussunk el oda, hogy ha kell, mindkét fél engedjen valamit, de vegye figyelembe a másiknak az érdekeit. Mert egy megegyezés mindig jobban előre visz, mint hogy kihegyezni valamit egy kibékítetetlen ellentétre. És ez az üzenet ment át, aminek az lett a folytatása. 1865-ben összeül az országgyűlés, tehát még ebben az évben. Aztán elindul az a folyamat, amit kiegyezésnek hívunk, és ami igazából nem lehet egyetlen aktushoz, egyetlen ponthoz kötni, hiszen 1867 az egy ilyen folyamatos döntések láncolata, de kétségtelen tény, 67 februárjában kinevezik miniszterelnöknek Andrássy Gyulát, 67 nyarán megkoronázzák Ferenc Józsefet, ami egy nagyon fontos transzparens üzenet megint, mert azáltal, hogy Ferenc József fogja magát, és a koronázás aktusán részt vesz, tehát megkoronázzák, ezáltal gyakorlatilag transzparens módon elismeri, hogy eddig hiba volt az ő uralkodása körül. Ez egy nagyon fontos pillanat. Tehát, hogy Deák még ezt is meg tudja csinálni. És még egy nagyon fontos dolog, kihelyezi a koronát Ferenc József fejére. Hát egyrészt ugye az esztergomi prímás érsek, ez hagyomány. A másik ember, akinek koronázni kéne, az meg a nádor, de nincs nádor. Ugye József nádor meghal 1847-ben, fia István nádor nagyon rövid ideig tölti be a pozíciót, és egyebek mellett Deák döntése nyomán közmegegyezés születik arról, hogy Andrássy Gyula miniszterelnök a másik ember, aki Ferenc Józsefet megkoronázza. Tegyük mérlegre a dolgot. Ott van Ferenc József, és az az Andrássy, akit az ő nevében 49-ben halálra ítéltek. Ő az egyik, aki a fejére teszi a koronát, hát ha ennek nincs üzenetértéke, akkor semminek. Igen. És még egy dolog Deák Ferenc emberi nagyságához. Nem megy el a koronázásra. Tehát,
ne, összehozza a kiegyezést, és ennek a csúcspontján.
Ez Deáknak az óriási morális tartása, hogy pontosan tudja, hogy a nemzet érdekét ez a kiegyezés szolgálja, de már a ceremóniákon, már bocsánat, a bóckodásakon nem szeretne részt venni, nem találja ki, hogy akkor megy férhez az unokahúga, eltörött a lova lába, egyszerűen nem megy el. És ne felejtsük el, mennyire lenne logikus, hogy ő legyen a miniszterelnök. Abszolút mértékig, ugye? Nem. Semmilyen pozíciót nem óhajt vállalni, képviselő lesz az országgyűlésben, semmi több, és ő helyezi előtérbe Andrássy Gyulát, mondvá, hogy ő fiatalabb, mint én, de van annyira okos, kompromisszumkész, rugalmas, sőt, talán az egyetlen ember, aki képes azon a szinten teljesíteni, mint én, legyen ő a miniszterelnök.
Hát itt ismertszik meg az államférfi,
abszolút.
Ettől több, mint egy politikus.
Abszolút, és akkor egy anekdotát hadd mondjak el ennek kapcsán, ez pedig így hangzik, ami persze ellenőriztetetlenül megtörtént-e így, de attól még aranyos történet. Szóval állítólag a kinevezés után, ugye 67 februárjában vagyunk, azt találtam mondani Andrássy Gyulának, Ferenc József, hogy kedves Andrássy, engedje meg, hogy kifejezzem örömömet, igazából boldog vagyok, hogy magát nem végeztük ki 49-ben. Mire Andrássy állítólag azt válaszolt, hogy ha megengedi felséget, felséged öröménél, talán csak az enyém lehet nagyobb.
Az, amikor egy koronás fővel ekkora humort megengedünk magunknak, az tanítani való. Egyetlen egy kérdés a végére. Hogy lehet az, hogy a nemzeti panteonunkban bent van Kossuth Lajos, vitathatatlanul, és bent van Deák Ferenc is?
Azt gondolom, hogy ez a normalitás, hiszen Kossuth Lajosnak múlhatatlan érdemei vannak a reformkorban. Az más kérdés, hogy 1848-49 után egyre kevésbé tudott hatást gyakorolni a magyar történelemre, sőt, a saját véleményemet mondanom kell velem egyetérteni, bizonyos dolgokban kifejezetten kártékony volt már utána. Ugyanakkor viszont Deák Ferenc, akinek a reformkorban is kiemelkedő teljesítménye volt, igazából utána tett le egy olyan dolgot az asztalra, aminek az eredményeként létrejött az osztrák-magyar monarchia, és egy példátlan ütemű társadalmi gazdasági fejlődés vette kezdetét, ami tartott egy közel fél évszázadon át. Következésképpen egy normális ország történelem szemléletében nem mindenben egyetértő, néha egymás ellen fellépő embereknek éppen úgy helye lehet a panteonban, mert az egésznek a lényege, hogy mindenki a maga elképzelése szerint a legjobbat akarta nyújtani az országnak. Az utókor eldönti, vagy nem dönti el, hogy kinek volt igaza, az is lehet, hogy bizonyos helyzetekben az egyiknek volt igaza, bizonyos helyzetekben a másikban, de hogy mind a kettő kiemelkedő teljesítményújtó, kiemelkedő képességű, elhivatott politikus volt, ezt ne vitassuk el. Tehát akkor normális egy ország közemlékezete, ha nem ugyanolyan gondolkodású emberek szerepelnek benne csak a jó vagy a rossz oldalon.
Végszónak tökéletes, nagyon klassz volt, köszönjük szépen az információkat, okosabbak lettünk. Hála neked, Katona Csaba történésszel beszélgettünk, az újság cikkről, amely megváltoztatta Magyarország történelmét, 160 éve jelent meg Deák Ferenc húsvéti cikke. Köszönjük, Csaba!
Köszönjük szépen!
Folyt köv! Szia!